kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Istennek, a mi atyánknak és az Úr Jézusnak megismerésére a Szentlélek által. Amen. Hadd olvassak még egy köszöntő igét a mai igehirdetéshez kapcsolódva. Így mondja a Zsoltáros, vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak. Így legyen. Amen. Fennállva a szeretett vasori gyülekezet, énekeljük a 325. dicséretünk első versét. Egy új szöveg, de ismerős dallamra, hiszen a 65. Zsoltár dallamára megy, és a Heidelbergi Káténk első kérdés felelete. Jöjjünk, szeretett testvérek, fohászkodjunk. Dicsőítünk, áldunk, magasztalunk, Szent Háromság, egy örök Isten, és köszönjük, hogy lelked által jelen vagy, megszentelsz, igét adsz nekünk, és te nyitod meg a szívünket, hogy igédnek hallgatói, megértői és megcselekvői legyünk. Amen. Szeretett fasori gyülekezet, Isten igéjét olvasom a mai újszövetségi igéből. Elkezdjük olvasni a 2. korintusi levelet. Annak olvasom az első részébek, a 3-tól a 11-ig terjedő verseit. Mivel hosszabb igeszakasz, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A 3. verstől a 11-ig. Így szólít bennünket Isten igéje. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, ez a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk. Annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. A kegyelem Istene áldja meg az ő ígéjét, most is közöttünk, adja meg, hogy ő hirdettesse az ő lelke által. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőség, tisztesség és hálaadás, Urunk, neked, aki bennünket elhívtál ide ezen a mai vasárnapon is, aki nekünk testi és lelki erőt adtál ehhez, aki a mi szívünkbe vágyat adsz, hogy keressünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te hívtál ki bennünket ebből a világból, hogy a te követőid legyünk, és dicsőség neked, Urunk, hogy formálsz, hogy tanítasz, hogy viszel előbb bennünket előrébb a te utadon, hogy kiformáld bennünk azt az új embert, önmagadat. Köszönjük neked a te csodálatos munkádat, és kérünk, hogy végezd ezt most is, ma is. Köszönjük, Urunk, hogy megállhatunk előtted bűnbánattal, hiszen egyikünk sincs, akinek ne kellene most is így megállni. Te tudod a mi cselekedeteinket, szavainkat, gondolatainkat, mulasztásainkat. Köszönjük, Urunk, hogy előtted leplezetlenek vagyunk, de nem elítélni, hanem megmosni akarsz most is minket. Kérünk, mosd meg bennünket. Hadd tudjuk letenni mindazt, amivel szomorítottunk, akár egymást, akár téged, és hadd tudjuk azt meglátni, Urunk, hogy te megtisztíthass belőle a te kegyelmedből. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, könyörgünk, hogy te add nekik kifejezetten a te vigasztalásodat, könyörgünk azért a családért, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, kérjük, hogy áld meg a hallott igét, és szólítsd és erősítsd őket a mindennapokban, és hozd közénk őket a te kegyelmedből. Kérünk, Urunk, betegeinkért, kérünk, Urunk, kisgyermekes családokért, kérünk az elmúlt időben keresztelt családokért, kérünk a házasságra készülőkért, a fiatal házasokért, kérünk a jövő heti, akár újonnan induló alkalmainkért, és kérünk azért, hogy most is eleveníts meg a te igéddel bennünket. Kérünk, Urunk, hogy amit te készítettél, az ami szívünkbe hullhasson, és kérünk, hadd lehessünk áldott eszközeid mindabban, amiben szólítasz bennünket a te dicsőségedre és a te lelked munkája által. Ámen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 173. dicséretünket, 173. dicséretünknek énekeljük az első és a harmadik versét. Mely igen jó az Úristent dicsérni, és csudaképpen én vigasztalást veszek. fennállva hallgassuk meg, szeretett gyülekezet, az előbb felolvasott szakaszból azt a két verset, amit kiemelni szeretnék, a harmadik és negyedik vers így hangzik. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya, és minden vígasztalás Istene, aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket. Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, azt a felszólítást helyezte Isten a szívemre, erre a mai vasárnapra, a napi ige alapján, hiszen most kezdjük olvasni a második korintusi levelet, hogy legyünk a vígasztalás hírnökei. Legyünk a vígasztalás fiai és leányai. Ebben a világban oly nagy szükség van erre. Egy kis jelenettel hadd kezdjem, ami a héten történt velem. Úgy gondolom, sok mindent tudunk ehhez kapcsolni a mi életünkben. Szerettünk volna családilag elmenni augusztus végén egy olyan színházba, ami szabadtéren van, de aztán hamar kiírták, hogy betegség miatt elmarad az előadás, és a héten mentem volna visszaváltani a jegyeket egy olyan helyre, ahol egy udvaron kell keresztül menni a jegyváltó irodához, és amikor beléptem az udvarba, már hallottam, hogy egy nagy kiabálás van az udvar túloldalán, mivel olyan hangos volt, hallottam, amíg végigmentem az udvaron, hogy hangzik, hogy energiaválság van, nem tudjátok, hogy hogyan döntöttetek, mennyire meg kell gondolni mindent, mennyire elrontottátok, és ahogy közel érkeztem oda a hivatalhoz, láttam, hogy ott ül négy megszeppent asszony ebben az irodában, és velük kiabál, ott gondolom a felettesük. És amikor beléptem, már az haszna volt ennek a jelenetnek, hogy mentem, hogy abba maradt a kiabálás, és hirtelen nem is tudtak hogyan viszonyulni ott a hölgyek hozzám, de látszott, hogy nagyon nehéz jelenet volt ez számukra. Nos, úgy gondolom, sokféleképpen átéljük azt a jelen világunkban, hogy bizony tart a pánikkeltés, hogy sokféleképpen élnek át valóban emberek nagyon nehezet. Ha csak a híreket halljuk, a mi szívünkben is annyi féleképpen fogalmazódik meg, hogy mi lesz, de ezen felül sokan erre rátesznek, és sokan valóban olyan méretekben mondják a félelmüket, mondják a nehezeket, hogy minél jobban féljünk és rettegjünk. Nekem ebben a helyzetben fogalmazódott meg ez a napi ige, amely egyértelműen arról szól, hogy mi legyünk az Isten vígasztalásának gyermekei, mert olyan csodálatos dolgok fogalmazódnak meg ebben a szakaszban. Hogyan lehetünk azok? Először is Pál apostol itt egy gyönyörű hitvallást mond. Az egyik legszebb hitvallás arról, ki a mi Istenünk. A mi Istenünk a vígasztaló Isten. Ilyen gyönyörűen nincs sehol összefoglalva, mint itt, amikor ezt mondja itt az ige, hogy a mi Úr Jézus Krisztusunknak az Atya, az irgalom Atya, a minden vígasztalás Istene, aki bennünket meg tud erősíteni, bátorítani, vígasztalni minden élethelyzetünkben, és mellettünk van minden nehézben. Egyik másik helyen mondja még ezt Pál apostol a Róma 15-ben, amikor azt mondja, hogy ő a türelem és a vígasztalás Istene. Ott arra tanítja a rómaiakat Pál apostol, hogy hogyan álljanak egymás mellett a mindennapi életben, és ott is azt mondja, hogy ez legyen a kiinduló pont, amikor egymást segítjük, hogy a türelem és vigasztalás Istenéhez tartozunk. Nos, számunkra is ez a kiindulás, hogy egy más lelkületet tudjunk vinni a világba, ne a pánikkeltés lelkületét, ne a pánikot fokozzuk, hanem tudjuk ezt az erőt adó, vigasztaló lelkületet vinni a mindennapokba. Hiszem, hogy Isten erre indít bennünket. Amikor erről szól az ige, akkor olyan csodálatos ezt átgondolni, a minden vigasztalás Istene. Az ember olyan, hogy szeretné azt, hogy ne legyen szüksége vigasztalásra ebbe a világba. Legyen olyan ez az élet, ahol minden jó. De ez nem lesz így soha. Nem lesz így, mert egy bűnnel megterhelt világban élünk. Mert maga Jézus Krisztus mondja ezt, akár mondjuk együtt az igét, hogy mondja, ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem, legyőztem ezt a világot. Igen, egyértelműen tanít erről, hogy lesz és van, sőt, ő mennyire ebbe járt. És aztán a második pont, hogy olyankor azt gondoljuk, hogy hát akkor honnan van vigasztalás az emberektől. Elmondjuk egymásnak a bajainkat, és van, aki meghallgat, van, aki nem, de mindenképpen tapasztaljuk azt, hogy kevés az emberi vigasz. És olyan csodálatos, olyan fölemelő, ahogy itt mondja az ige, hogy a minden vigasztalás Istene, aki minden helyzetben meg tud vigasztalni, és minden vigasztalást oda tud adni számunkra. Olyan jó látni a napi igék sorába például Jákobot, ahogy olvastuk az Ószövetségben, hogy menekül otthonról, menekül életveszélyben, ugye Ézsau elől, mert halálosan megfenyegette. És nincs semmije, azt se tudja, hova megy. Ennél kilátástalanabb helyzet hogy lehet? És amikor ott van, és azt mondja az ige, ugye, hogy lefekszik a sima földre, és egy követ tesz le párnaként a feje alá. Mi lehet ennél kilátástalanabb? Akkor álmában Isten megjelenik. És micsoda csodálatos, erős képekkel, erős kijelentéssel vigasztalja meg Isten, ahogyan megmutatja, hogy ki ő, micsoda hatalmas, megnyílik előtte a mennyei valóság, és micsoda erővel tud tovább menni ezen az úton. Hányszor beszél úgy az ige Istenről, hogy ő az, aki bekötözi a mi sebeinket. Hányszor látjuk Jézus Krisztust az evangéliumokban, ahogy lehajol a megtörtekhez, akár ahhoz az asszonyhoz, akit meg akarnak éppen kövezni, akár ahhoz a sükethez, aki ott van az útszélen és kordul, vagy azt a vakot, akit kirekesztenek, ahogy meghallja, hogy kirekesztik a gyülekezetből, azonnal ott van Jézus, és beszél vele. Vagy hányszor látjuk, hogy sír az Úr Jézus a halál közelében, sír az özvegyasszonnyal, vagy Mária és Mártával együtt. A minden vigasztalás Istene. Egyedül ő az, aki úgy tud bennünket megvigasztalni, hogy az valóságos, teljes, csodálatos mélység. Ezen a héten hallgattam a Bizony Isten YouTube csatornáról egy bizonyságtételt, szeretettel ajánlom mindenkinek, nagyon sok jó bizonyságtétel van rajta, többek között egyik presbiterünkről is jelent meg ezen a héten bizonyságtétel. Nos, egy lelkész nőnek is a bizonyságtétele ott van, aki ma már olyan korú, mint én, de egy kicsit visszatekint az életére ebbe a bizonyságtételbe, és elmondja, hogy 20 évesen, amikor kikerült a teológiáról, nagy örömmel, nagy lelkesen, a férje is református lelkész volt, nagy boldogan, sok tervvel indultak neki a szolgálatnak, és 2 év múlva kiderült a férjéről, hogy súlyos beteg. Megkapták a diagnózist, és 1 hónap alatt meghalt. 20 éves fiatal ember volt. És hát nagyon mélyen elmondja a bizonyság tételében ezt a helyzetet. Azt mondja el, hogy bizony neki nem egy évig tartott a gyász, nem két évig, hanem 10 évig, mire ezt igazán föl tudta dolgozni, és közben végig szolgált lelkipásztorként. Nos, ő mondja el az ő élete történetében, hogy egyik szakaszában, nagyon mély gyászában lefeküdt úgy aludni, hogy ruhástól feküdt le azon az éjszakán, és egyszer csak azt élte meg, azt tapasztalta meg, hogy valaki betakarja. Pedig a takaró nem volt ott a közelébe, és valóban reggel azzal ébredt, hogy be volt takarva. És azonnal fölhívta édesanyját, és elmondta, hogy engem betakart az Isten. Egy hatalmas átélés volt ez az ő számára, és ezt is elmondja ebben a bizonyságtételben. Ha nem is élünk át ilyet, és ha nem élünk át olyan látomást, mint amit Jákob átélt ott azon az éjszakán, de bizonyosan mindannyian átéljük, amikor vigasztalásra van szükségünk, hogyha kiöntjük a szívünket Isten előtt, akkor ő megölel az imádságban. Akkor ő elveszi a mi szívünknek a terhét, hogy igazán előtte tudjuk kisírni magunkat. És amit előtte elsírunk, az ott marad, azt nem visszük úgy tovább, mint ahogy előtte cipeltük volna. Végtelen csodálatos átélni, hogy a minden vigasztalás Istenéhez tartozhatunk. És ez a nagy kérdés, hogy átéljük ezt? Hogy a gyakorlatban vele vagyunk kapcsolatban? Mert ez döntő kérdés az életünkre nézve. Nem tudunk mi vigasztalók lenni, és nem tudjuk ezt tovább adni, éppen hogy bennünk is csak a pánik növekszik, ha nem vigasztaltatunk meg, akár naponta. Ha nem éljük át ezt naponta. Szeretett testvérek, nem véletlen, ezért is énekeltük az első énekben, hogy Heidelbergi Káténynak mi az első kérdése? A legalapvetőbb, amit föltesz első kérdésként. Ez az első kérdés, mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Ez a döntő és első kérdés, amit föltesz a Káténk. A héten beszélgettem egy férfi testvérrel, aki ezt mondta el nekem, hogy most egy nagy mélység van az életében, mert elbocsátották a munkahelyről, és azt mondta, hogy amikor először megkapta a hírt, akkor is magába zárta ezt, és aztán egyszer csak 2 hét múlva zokogásba tört ki. Tudjuk magunkba zárni, és aztán egyszer csak föltör mindaz, amit nem dolgoztunk fel, vagy pedig a minden vigasztalás Istene tud bennünket úgy megvigasztalni, ha kiöntjük a mi szívünket, lelkünket, ahogy senki ezen a világon. Ezt látjuk itt, szeretett testvérek, ebben az igében is. Pál apostol azt írja, olyan szenvedésben, olyan megpróbáltatásban, olyan gyötrelemben volt része Ázsiában, amelyben az életük volt fenyegetve. Azt gondolták, hogy ott maradnak. És ha tovább olvassuk a 2. Korintusi levelet, az egy kifejezetten olyan levél, amelyben nagyon sokszor vall Pál apostol az ő szenvedéseiről, amelyet átélt. Majd a 4. fejezetben azt fogjuk olvasni, hogy naponta halál szélén érezte magát. És mindez azért, mert hirdette a Krisztust, az ő hitéért, az ő egyértelmű missziójáért. De ugye leírja majd később a 11. fejezetben, hogy hányszor kövezték meg, hányszor veszőzték meg, megbotozták, hajótörést szenvedett, mi mindent élt át. De mégis, amikor ezt erről a levelében ír, ha hallottuk, ugye figyeltük ezt a felolvasott szakaszt, nem a szenvedései, a döntők, amikor elkezd beszélni. Nem a panasz árad a szavaiból. Nem egy megkeseredett szolga ő. Nem az, aki kelti azt, hogy mennyire nehéz ez az egész, hanem a minden vigasztalás Istenéről vall egy gyönyörű himnuszban, ebben a szakaszban. Mondhatnánk így, hogy ezt éli át, amit mi keresztjének mindannyian átélhetünk, hogy amilyen mélységbe kerülünk a mi bűneinkkel, annál mélyebbre lehajol a kegyelem. És amilyen mély dolgokat kell átélnünk a próbákban, nehezekben, annál mélyebben lehajol az Isten vigasztalása a mi számunkra. És ezt éli át Pál apostol is, hogy a minden vigasztalás az sokkal nagyobb, sokkal több, és sokkal hatalmasabban meggyógyítja az ő szívét. És éppen ezért, ha szavanként elemezzük ezt a szakaszt, akkor sokkal többször van arról szó benne, hogy reménység, hogy vigasztalás, hogy megszabadulás, hogy segítség, hogy kegyelem, mint azt, hogy a fájdalmait mondaná el. Végtelenül építő mindezt olvasni, és végtelenül építő az is, hogy megfogalmazza Pál apostol, hogy mindez, amit mi mélységként átéltünk, miért történik. És azt mondja itt Pál apostol, hogy azért történik, hogy ne önmagunkban reménykedjünk. Azért történik, hogy még inkább megismerjük a minden vigasztalás Istenét. Azért történik, hogy benneteket is, korintusiak, tudjunk vigasztalni. Hogy veletek sorsközösségbe legyünk. Hogy ti is fölismerjétek, hogy bennünk milyen hűségesen munkálkodik Isten, és hogy meg tud tartani a nehezekben is minket. Látja Pál apostol egész közel, rövid idő alatt fölismeri, hogy mindennek mi minden oka van, ami az életében történik. Legyünk a vigasztalás hírnökei, tehát legelőször is ezért, mert a minden vigasztalás Istenéhez tartozunk. Hozzá tartozunk, megéljük ezt. Aztán másodszor ezt helyezte Isten a szívemre, hogy legyünk, mert amit mi kaptunk, azt tovább kell adjuk. Mi nem azért kapjuk azt, hogy Isten megvigasztal bennünket, hogy ezt magunknak tartogassuk. Mint ahogy semmilyen ajándékát nem ezért kapjuk Istennek, hogy de jó, én ezt megkaptam, és aztán elvonulok vele, és én örülök annak, hogy nekem van. Mindent azért kapok, hogy továbbadjak. És azért vagyok ott, ahol vagyok, azért találkozom emberekkel, hogy mondjam, nem a pánikot, hanem mondjam, hogy de eddig is az Istenre építettem az életemet, és engem már annyi nehézen átvitt, és most ezen is őrá támaszkodom, és benne hiszek. És hiszem, hogy a nehézség is a javamra lehet. És hiszem, hogy nem fog feljebb kísérteni, mint amiben ő nem lesz mellettünk. És hiszem, hogy a nehéz csak arra segíthet bennünket, hogy még inkább odaszorulunk hozzá, vagy még inkább megtanulunk imádkozni. Annyi mindennel bizonyságot tehetünk, és annyi mindent mondhatunk. És annyi mindenben talán éppen most figyelhetnek fel ránk, szeretett testvérek, hogy neked miért van nyugalmad, neked miért van több, te miért tudsz mást mondani, pedig te is ugyanabban a helyzetben vagy. Te is pánikolhatnál, vagy te is érzed ugyanazokat a hatásokat, mint amiket mások. És úgy gondolom, hogy ugyanígy van ez az anyagiak tekintetében is. Ezen a héten hárman is jelezték nekem, két kárpátaljai és egy gyülekezeti tag, hogy bizony milyen szükségben van. És úgy gondolom, hogy sokféleképpen jön az felénk, hogy sokan még inkább szükségben lesznek, szükségben leszünk. De ami nálunk van, az azért van, hogy ezzel segítsünk a többieknek, mint ahogy a vigasztalást is azért kapjuk, hogy továbbadjam. Ami nálam van, azért van, hogy továbbadjam. Nyilvánvaló azért is, hogy mi is éljünk belőle, de azért is, hogy továbbadjam. Mert megtapasztaljuk ebbe a világba, hogy egy pillanat alatt lehet, hogy nincs. és egy pillanat alatt elvétethetik, de azért van, hogy segítsek vele. Hálát adok, és dicsőítem az én mennyei atyámat a Fasori gyülekezetért, bármikor megfogalmaztunk eddig szükségeket, kéréseket, olyan csodálatos látni, ahogy ez a gyülekezet mellé áll, akár a kárpátaljai testvéreknek, akár bármilyen más szükségben, ahogy kérünk. Isten adja meg, hogy most is imádságban tudjuk elkérni, hogy ki mellé kell odaállni. Minden esetre beszéljünk róla, vigyük a vigasztalást, és adja Isten, hogy mi pedig merjük elmondani, amikor nekünk van rá szükségünk. Merjük elmondani, hogy kell segítség. Olyan csodálatos látni ezt a kapcsolatot Pál apostol és a gyülekezet között, hogy messze élt Pál a korintusiaktól, de mégis mindent tudott róluk. Mi is így éljünk abban a világban, ahol élünk, hogy tudjuk másoknak a szükségeit. Legyen szemünk, legyen fülünk rá, és ez akkor lehetséges, ha már megtapasztalták rólunk, hogy segítettünk. Pál apostol nyilvánvalóan tudta, hogy mik a korintusiak szükségei, és minden tekintetben erre reagál, és a korintusiak is tudják, mi Pál apostol szüksége. Hogy Pál apostol is olyan bátran, szabadon elmeri mondani azt, hogy mi van benne. Elmeri mondani, hogy micsoda mélységeket, nehézségeket élt át. Merjük mi is ezt megosztani a mi testvéreinkkel, hiszen akkor tudunk egymás mellé állni. Amikor ezeken elgondolkoztam, szeretett testvérek, elém jött egy mondat az Ószövetségből, vajon hű bibliaolvasóként és biblia szerető emberekként eszünkbe jut-e, hogy hol hangzott el ez az ige, nyomorult vigasztalók vagytok. Annyira sokszor belém jön fájdalomként ez a mondat. Ugye Jobb mondja ezt, fogalmazza meg az ő barátainak. Oda mennek Jobbot vigasztalni, az ő barátai nem kevesen, és mégis azok közül, a barátok közül egy sincs, aki igazán megvigasztalná, egy sincs. És ezt mondja nekik, nyomorult vigasztalók vagytok. Mentsen minket az Isten, és csak az ő lelke tud ebben megmenteni bennünket, hogy mi magunktól ne ezek legyünk, és hiszem, hogy ezért hozza ezt az igét is ide nekünk, hogy kérjük el ezt Istentől, hogy ne így legyen. Mitől nyomorult vigasztalók ők? Hát mert nagyon büszkék. Nagyon meg tudják mondani a tutit. Látják Jobbnak a nyomorúságát, de ahelyett, hogy mellé ülnének, és csöndben együtt lennének abban a fájdalmában, elkezdik kiosztani őt, hogy miért van ez te veled. És mert bizony nem a segítséget nézik, hanem inkább az észt osztják számára. Olyan döbbenetes látni, hogy így nem vigasztalnak, hanem még fokozzák Jobbnak a szenvedését. Könyörüljön rajtunk, ami Urunk, hogy tudjuk a minden vigasztalás Istenéről hozni, vinni azt a jó hírt, megvallani őt az emberek között. És aztán harmadszor befejezésül, szeretett testvérek, hogyan lehetünk vigasztalókká, hogyha minél mélyebben imádkozókká legyünk, leszünk. Hiszen olyan jó látni ebben az ige szakaszban, hogy ezzel fejeződik be, hogy Pál apostol azt mondja, hogy én imádkozom értetek, és kérlek benneteket, akkor nyugszik meg igazán a szívem, hogyha ti is imádkoztok értem. Mint ahogy minden levele erről szól, hogy tulajdonképpen nem csak elmondja a szükséget, a segítségkérést, hanem elmondja azt, hogy miben, miért imádkozzatok. Már előre értem abban a helyzetben, vagy miért adjatok hálát, amiért már imádkoztatok értem. És egy csodálatos dolgot fogalmaz meg itt Pál apostol. Azt fogalmazza meg, hogy amikor ti imádkoztatok értem, így jöttetek az én segítségemre, hiszen messze vagyunk egymástól, a ti imádságatok által ránk áradt az Isten kegyelme. Az imádság által ránk áradt az Isten kegyelme. Annyira fontos lenne ezt a képet megerősíteni bennünk, hogy az imádságnak micsoda ereje van, és micsoda erő átvitel, amikor mi imádkozunk egy helyzetért, egy hírért, a mi országunkért, a jövendőbeli folyamatokért, egy ember szükségéért, hogy ez micsoda mély erő átvitel. Így fogalmazta meg ezt valaki, hadd olvassam fel ezt, mert olyan konkrét, pontos megfogalmazás. Az imádságban rejlő erő olyan gazdag és mozgékony, hogy csak rá kell mutatnunk imádságunkban azokra a személyekre, akiknek abban részesülniük kellene. És az erőnek ura, ha ő jónak látja, még abban a percben oda irányítja erejét. Ez az erő ugyanis tértől és időtől független. Szinte abban a pillanatban, amikor valahol az országban, vagy bárhol a világban élő testvéreinkért imádkozunk, azok az ő erejében részesülnek. Olyan drót nélküli átvitel ez, amely a legmerészebb feltaláló álmát is felülmúlja. Ilyen csodálatos lehetőség van a mi kezünkben. És ilyen fontos ma is elgondolkozni azon, hogy vajon mennyi időt szánunk az imádságra. Milyen ima tervünk van. Mennyire van jelen benne a hálaadás. És mennyire van ima listánk. És mennyire konkrét az, ahogy tusakodunk Isten előtt helyzetekben vagy emberekért. Olyan jó látni ennek az ige szakasznak a felépítését, szeretett testvérek. Hogy Pál apostol vall a minden vigasztalás Istenéről, csodálatos magasságban, aki minden helyzetben körbevez bennünket és megvigasztal, aztán pedig vall az ő nagy mélységéről, amelyet átélt Ázsiában, és aztán a szakasznak a végén pedig újra fölmutat és vall az imádság erejéről, és arról a kegyelemről, amely kijárat rájuk mások imádsága által. Látjuk, hogy egy gyönyörű V betű fogalmazódik meg ebben a 11 versben. Hogyan lehet győzelmet aratni? Mi által? Hogyan lehet győzelemmel tekinteni bármilyen helyzetre? Ezzel a lelkülettel, ahogy Pál apostol vall ebben az igében. És olyan csodálatos, hogy mi is ezzel járhatunk, ezzel élhetünk, és akkor ez lehet az a válság megoldás, amellyel keresztényként ott állhatunk a világban és a világ mellett. Mert semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésetekben tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, aki hallja és érti ezeket. Így van. Ámen. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk, irgalom Atya, aki nagy jóságodból ránk tekintettél, és nem hagytad ezt az emberiséget a bűnben, hanem elküldted Jézus Krisztust, aki által teljes a mi reménységünk, élő reménységünk van. Dicsőítünk téged, hogy te vagy a minden vigasztalás Istenem, aki minden szükségünkről tudsz, és minden vigasztalás fölött vagy. Nagyobb a te hatalmad, nagyobbak a te lehetőségeid, mint mi azt el tudnánk képzelni vagy gondolni. És köszönjük, hogy hatalmas, odaadó szívvel hajolsz le hozzánk, hiszen nem csak megmenteni, megváltani akarod az embert, hanem megtartani. És minden nap szeretnéd, hogy megtapasztaljuk, hogy te vagy a mi mennyei atyánk, aki szerető atyánként gondviselsz, különösen a tieidre, és ezért a egész teremtett világra. Köszönjük, hogy ma is tapasztalhatjuk a te gondviselésedet, ahogy felhoztad a napot gonoszokra és jókra. És köszönjük, Urunk, hogy csodaképpen vigasztalást vehetünk, ha a te cselekedeteidre tekintünk. Kérünk, hadd tudjunk a cselekedeteidet nézni, látni, hadd tudjunk vigasztaló hírnökökké lenni, hadd tudjunk most különösképpen megvallani, hadd tudjunk ne beállni a pánikkeltők sorába, hadd tudjuk ne átvenni a pánikot és azt tovább mondani, hanem hadd tudjuk elmondani, hogy nekünk van Istenünk, aki nagyobb ennél. Van Istenünk, aki a hét szűk esztendőben is megőrizte a népét, és a hét bő esztendőben is adott útmutatást, amely megtartotta a népet. Köszönjük, hogy előtted vannak az idők, az órák és a korszakok, és te vagy mindenek fölött. Hálával köszönjük, hogy van kivel beszélnünk. És köszönjük, hogy megújíthatjuk a veled való beszélgetéseink idejét, időtartamát, tartalmát, mélységét. Könyörülj így rajtunk, Urunk, hogy minél elkötelezettebb imaharcosaiddá legyünk. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Szeret az Úr bennünket, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az ő irgalma, minden reggel megújul, mert nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályos részem, ezért benne bízom. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 718. dicséret. 718. dicséretünknek énekeljük el az első kettő, majd a befejező két, tehát a negyedik és az ötödik versét. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy!